Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsora.
Verdi Végzett hatalma című operájának negyedik felvonásából hallottunk egy részletet, a Páce, Páce címűt, és az ön férje most meg fog ránk haragudni, hogy nem hallgattuk végig az áriát.
Én szerintem nem csak a férjem, hanem nagyon sok zene szerető ember fogja meg.
De legalább most előveszik, és meghallgatják még egyszer, és remélem a hiányérzetet fokoztuk.
Én ne kérem szépen, nem tehetek róla. Ezek az önök rádiója, ön itt a főnök most, és úgy úszunk ki mindenből, ahogy akarja.
Viszont azért is
én mosom kezeimet,
ha van időnk, mert hiszen azt mondta, hogy ez az ária is egy fontos szerepet töltött be az életében.
Hát igen, mert ebben vizsgáztam annak idején az akadémián, sőt a zeneakadémián, sőt a tercettel vizsgáztunk, úgyhogy ami ezután jön, és hát ha azt mondhatom, hogy akkor már leírták a kritikusok, Isten nyugosztalja Rajk Andrást, a Népszabadságban leírta, hogy Isten áldott tehetség a Marton Éva. És ez úgy nagyon úgy, ha szabad mondanom, mellbevágott. Mert azért abban az időben, 68-ban ezt leírni újságba, és azt látni, ezt olvasni egy fiatal kezdő énekesnőnek, nagyon-nagyon sok erőt adott nekem akkor
ezek
további munkámhoz.
A világban megjelenő kritikák fontosak?
Nézze, nagyon fontos, mert nem csak az énekest kritizálják, hanem a színházt is kritizálják, hogy kikkel dolgoznak, kiket hoznak oda. Az énekes az nem csak magát képviseli, hanem az egész produkciót is képviseli, sőt, felelős is a művészeti vezető azért, hogy milyen énekeseket választ össze, illetve választ ki és rak össze. Tehát nem lehet énekelni Verdit például Mozart énekesekkel, és fordítva sem. Tehát ezt nagyon tudni kell, hogy melyik ének hang, melyik zeneszerzőnek a darabjaira illik, illetve passzol, oda passzol.
Igen, de önről akkor...
Mondhatok egy példát? Hát például Figaro házasságában, igen. Mozart Figaro házasságában, ha én a grófnéből nem hallok semmit. A grófné egy töltőszerep, ezt úgy mondjuk. A Figaro házasságnak 52%-a együttesből áll. És én végig egész este a grófnéből semmit nem hallok, akkor ott valami baj van a szereposztással.
Volt olyan, hogy valamit nem vállalt el azért, mert úgy gondolta, hogy ja, ez nem. Nem,
az nekem, ön... nekem nem volt, de másnak nagyon sok problémája volt, és van is. Nem, azt mert tudjuk, én ilyesmit nem csináltam. Verdi nekem jó középhangom volt.
Wagnert énekel. Így van,
de abba belerődtem, abba belerődtem.
Richard kezdte... Strauss énekel, Mozartot nem?
Nagyon sokat énekeltem. Hát én a világ legnagyobb karmesterével dolgoztam. Szavallissal dolgoztam Münchenbe, és
Wolfgang Szavallissal.
Persze, és Zeffirellivel, és én, Cesare Siepi volt nekem a Don Giovanni-ba, a Don Giovanni, az a Cesare Siepi, aki egy csodálatos férfi, csodálatos hanga volt, és Bécsi Státszóperben olyan kvartett volt a színpadon, mint Péter Schreier, Edith Matisse, és nem lehet ezt elmondani. Ezek olyan idők voltak, mi azt úgy mondjuk, hogy az aranykorszak. Hát ezeket az embereket most összerakni nagyon-nagyon nehéz. Hiányoznak. Sajnos az utánpótlás az nem csak nálunk volt probléma, és illetve ma is még az egy kicsit van probléma, de az egy világjelenség. Például nincsenek baritonok, nincsenek basszusok.
És mitől nincsenek baritonok?
A jó Isten tudja, ne tőlem kérdezze.
Nem születnek baritonok, ez egy olyan korszak?
Valószínűleg, hát én beleőrülök, hogy évek óta nem jön senki a Zeneakadémiára mély hanggal, nem tudok fölvenni mély hangot. Nem jönnek a büdös kölykök, hogy így mondjam már. Aha. Valami mást válaszolják. Egyébként a büdös kölyök tudja, kitől van? A Simádi Jutkával együtt voltunk lent Szegeden egy énekversenyen, és azt mondja, ez a büdös kölyök, azt mondja, az nem jön haza, csak késő este. Mondom, ki az, ki lesz a büdös kölyök, és erre megjön a lánya, aki már 50 és 60 között van, és egy komoly felnőtt ember, és mondom, hát mondom, te vagy a büdös kölyök, azt a képzeld, én vagyok még mindig az anyukámnak. Olyan édes volt, hogy majd még zaváltam, de mögözöm.
Tenorok sincsenek?
Igen, hát tenorok azért akadnak, azért van egy pár. Például itt van a Jónász Kaufmann. Ugye
aki most, itt volt most Budapesten persze, a gálán. Hát persze. Ő óriási sztár. És lehet,
ő tud énekelni.
És nem csak azért, mert kevés tenor van mostanában.
Ő tud énekelni. Hát ő most in floribus, ugye 45 éves, és ő tud énekelni, egy gyönyörű lírai tenor, aki jól is néz ki, külsőleg, ami nagyon fontos a mai világban, ugye a televízió miatt, és hát remek technikai tudása is van, és jó kis énekes.
Egyszer azt mondta, hogy egy tenor és egy szoprán között nem lehet barátság.
Nem szokott lenni.
Mert,
de azért előfordult.
De miért nem? És nyilván aranykor volt, és fantasztikus. Fantasztikus, hogyha az ember olyas valakikkel áll egy színpadon, akikről tudja, hogy, bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy a szakmát nagyon tudják.
Most olyan értem, hogy én tudom a szakmát, vagy
nem,
ő nem tudja?
Mindannyian, hogy nem, hogy nagyon tudják, hogy az jó dolog olyan világsztárokkal énekelni, amikor valaki a színpadra áll, és azt mondja, hogy itt mindannyian.
Az csoda, az maga
igen.
Csoda.
Na most ehhez képest azt mondta, hogy mindig konkurencia volt egy kicsit mindenki, aki állt a színpadon.
Nézze, amikor az ember megszólal, és nagyobb a hangom, mint a másiknak, hát azért képzelj el, hogy én azért mit érezhet a másik, ugye? Hogy nekem végig vissza kell venni a hangomat, és azt tudja. Például mondok egy
és
példát.
Tudja?
Hát persze, igen. Tudja. Ott van a Giacomo Aragall, csodálatos férfias hangja volt neki. És az egy méltó partner volt a színpadon. Az hasonló, nem. Mindig azt mondta, Éva, azt mondja, te hangod úgy szól, mint egy kanone, mint egy ágyú szól. Akkor ott volt a Franco Bonisoli, egy olasz énekes, ez spanyol volt, ez pedig olasz énekes, ott azt mondja, Éva, veled mindig élvezett énekelni, mert neked is röpül belőled a magasság, és könnyedség, és viszed. Ott volt a csodálatos Giacomini.
És ott volt a Placido Domingo.
Én a Giacominiről beszélek most. A Giacomini az egy olyan csodálatos énekes volt, hogy képzelj el, hogy amikor kijött a színházba, senki nem ismerte meg, mert kopasz volt és banja. Tehát így állt a kis szeme neki. De amikor az kinyitotta a száját és énekelt, az valami olyan Cavaradossi volt, hogy az összes tenornak a hangja benne volt, és a szépsége a hangjába, és a hál' Istennek a közönség olyan messziről nem látta, hogy amikor engem nézett, akkor mindig úgy oldalra néztem, hogy most kit néz a hátam mögött. Úgyhogy aztán ott volt a három nagy tenor, ugye, igen, a három Carreras, Pavarotti és Domingo. Ezek mind óriások voltak. Ezek mind, hogy mondjam, nagy ágyuk voltak, hogy ezt a szót megint ismét hasonlítsam. Vagy mondjam, barátságok ott nem igen voltak a színpadon. Barátság, hát amikor fönt van az ember a színpadon, akkor nem barátságra gondol, akkor a szerepre gondol, akkor a szituációra, a szituációt éltem át, én akkor nem tudom azt mondani, hogy jaj, de édes fiú, ez a Plácido Domingo.
De hát nem
vagy
is
a Carreras milyen szép, vagy Istenem, a Pavarotti
kívül
hogy csinálja ezt a koloratúrát, hogy megy föl, hát nincs idő arra, hogy én ott negédeskedjek, vagy kedveskedjek. Mindenkinek
az, amikor azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy a partner ne nyöszörögjön, izzadjon, mert akkor egy egész estén keresztül kell vonszolni.
Hát az nehéz. Az nehéz. Az nehéz. Nagyon nehéz.
És akkor mit csinál az ember?
Hát egy kicsit
mit csinál akkor Marton
Éva? Kicsit messzebb állok.
Már nem az izzadság
miatt. Vagy nem a profilomat mutatom, hanem egy másik felemet. Egy kicsit oldalt elfordulom.
De amikor egyszer csak kiderül mondjuk a második felvonás közepén, hogy az embernek a hátára kell venni az egész operát mondjuk.
Na hát ilyesmi is volt már. Nagyon sokszor volt már. Hát mondjam azt, hogy Guglielmo Tellt énekeltem Rossinit, és a Nikolaj Gerdával énekeltem. Istenem, micsoda hang volt az. Egy problémája volt, ő már egy kicsit idősebb volt, mint én, volt neki egy pici pocakja.
Hát és közel, baj.
Hát neki nem, de nekem igen. Mert mindig szorosan állt a hátam mögött, jó, és pont ott volt a pocia neki, ahol...
És nem lehetett levegőt venni?
Hát persze, hát én hátul, én körbe veszem a levegőt, igen, és képzellem, amikor csak oldalt meg előre megy, és hátul hiába akarok venni, az nyomta, az fogta ott nekem le, és addig icegtem-ficegtem, még egy picit arrébb tudtam menni, és akkor megint megvolt a körgyűrűm, hogy így mondjam. De élveztem, mert hát egy csodálatos nagy művész volt. Ő nem is tudta. Valószínűleg nem tudta. Hát volt egy olyan kis pocakja, olyan 5 hónapos.
De hát azért ez férfiaknál igen gyakori, nem?
Hát én szerintem ez normális, mert sokat kell pihenni. Nagyon sokat kell pihenni, nagyon sokat kell készülni az előadásra. És az idegeket is meg kell nyugtatni, és hát sokan esznek előadás után.
Én amikor a feszültséget levezetni, nem?
Persze. Uh-huh. Én amikor énekeltem, akkor soha nem ettem utána. Így tartottam a súlyomat.
Nehéz volt megállni?
Nem volt. Nem, ideges is voltam, még bennem volt a feszültség, még nem tudtam megnyugodni. Nem, szóval az még az ember...
Meddig viszi az ember?
Turn down service, ahogy a hotelben mondanak, hogy minden fényt leoltani, minden alakás, az attól függ.
Meddig
attól
tart? Függ.
Ha nagyon jól énekeltem, akkor pillanatok alatt elaludtam.
Tényleg?
Igen.
Mert akkor kiment minden.
Akkor pillanatok alatt megnyugodtam, puf, aludtam, nagyon jó volt. Ha úgy voltak úgy problémák, amikre én tudtam, hogy na jó, ezt most nem úgy oldottad meg, vagy valami bosszantott, vagy valami, akkor én is ültem, úgy, ahogy maga, amikor most bejött ide a stúdióba. És egy kicsit itt morgott itt nekem jobbra-balra, ugyanúgy én is el voltam, de ott a férjem mellettem is megnyugtatott.
Mennyi endorfint termel egy jól elénekelt operária?
Nem tudom, a férjemet kell megkérdezni, ő az orvos.
Majd persze megkérdezzük, de most egy pici szünet, és aztán folytatjuk.